levél első fejezetéből olvasom a 15. verset. Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek meg a hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt szennyes, mind az elméjük, mind a lelki ismeretük. Előre mondom, testvérem, hogy még ebből az egy versből is igazából egy szó lesz most az elmélkedésünk témája, lelki ismeret. A lapos szó olyanokról szól, akiknek a lelki ismeretük szennyes. Az elméjük is, a lelki ismeretük is. Egész valójuk elme jelenti a létünknek a világosabbik felét, a tudatot, a gondolkodást, emlékezést, tervezést. A lelkismeret jelenti a mélyebb rétegeket. Azt mondja az apostol, hogy vannak olyanok, és ezeket éppen a gyülekezetekből idézik. Vannak, akiknek elméjük és lelkismeretük is beszennyeződött. Most én nem akarok ennek a részleteibe belemenni a konkrét összefüggésbe, csak kiemelem ezt, hogy lelkiismeret, és maga ez a kifejezés, hogy a lelkiismeretük is szennyes, a kemény kifejezés arra utal, hogy a lelkiismeret önmagában nem Isten szava. Régebben sokan úgy gondolkoztak, hogy a lelkiismeret szava Istennek szava. Egyik magyar drámaírónak van egy drámája, és abban hitet tesz arról ez az író, hogy elég a lelkiismeret. Az olyan jól funkcionál, az embernek nincs más dolga, csak hallgasson a lelkiismeret szavára, az mindig megmondja pontosan, hogy mit kell cselekedni. Hát nem így van, testvérem, a lelkiismeret is beteg, mint az egész ember beteg, minden funkciója megváltásra szorul, a testünk megváltásra szorul, a gondolkodásunk, emlékezésünk, kívánságaink, és mondom, nem utolsó sorban a lelkiismeret is. A gyarlóságainkba bele van keveredve, és a lelkiismeretnek is tisztulásra van szüksége. Na, ez a mai témám, erről a szóról akarnék szólni, hogy lelkiismeret. Kitérek arra a sajtóvitára, amit talán némelyek figyelemmel kísértek. A heti lapunkban, a Reformátusok lapjában néhány hozzászólással egy kis vita kerekedette két szó felett, hogy tudnék, vannak vallásos emberek és vannak hívő emberek. Először valaki, egy kedves, tudós, fiatal, Egi pásztor indította meg a vitát egy nagy vezércikkel, amelyben azt bizonyította, hogy egészen más a vallásos ember és egészen más a hívő ember. És hosszasan fejtegette a különbséget, és aztán engem annyira fölindított ez a cikk, hogy én is tollat ragadtam és hozzászóltam, aztán mások is hozzászóltak. Még most is lezárva a vita, de jó erre kicsit visszagondolni, hogy miről is van szó ebben a vitában. Az indító vezércikk igazából két nagyot állított. Először azt állított, amit én is mindenestől vallok, hogy a vallásosság nem elég, az kevés, rossz, veszélyes, hát ilyen élesen nem vallom én, de ő kiélezte a dolgot, hogy a vallásosság az nem, hogy üdvösségre segítene, de egyenesen akadály az üdvösség dolgában. És így kimondotta ezt a kemény szót, ami fölingerelt engem, kimondotta ezt a szót, hogy reménytelen. A vallásos embernek az Isten keresése az reménytelen. Válaszoltam erre, és elmondottam magam gondolatát, aztán személyesen is írt nekem, ez a lelkés, meg szerintem barátomnak tudhatom. Személyesen is írt, válaszoltam rá, és a válaszomban is azt mondottam, hogy hát lelkésznek a szájában nem illik ez a szó, hogy reménytelen. lelkész, csak az éme vallás és az éreménytelen. Ez egy különös dialektika, de tényleg vannak, akik azt mondják, aztán még rá is tettek egy-két lapáttal későbbi hozzászólásuk, hogy mi az, hogy reménytelen, még mennyire. És úgy kell megszólítani az embereket, hogy ez reménytelen, hogy vallásosak. Na, mondom, én azt vallom, hogy egészen más a vallásosság, mint a hit, de ezt nem merném kimondani ma már. Talán régebben én is azok közé tartoztam, akik ilyesmiket mondottak, de az Úristen elvezetett több megértésre, belátásra, türelemre, reménységre, tehát én ma már ezt nem merem kimondani, hogy azért, mert vallásos, azért reménytelen helyzetben van. A vallásossága megakadályozza Isten. És hát mondom, ez különösen bántott, hogy az Isten keresése reménytelen. Akkor mit jelent az, hogy keressetek és találtok? Vagy Pascalnak az a híres mondása, hogy nem keresnél engem, ha én már meg nem találtalak volna téged. Aki már az Isten keresi, azt már az Isten megtalálta. Az Istennek a megtaláltságában kezdi ő keresni Isten. De mindesetre tényleg érdemes azért különbséget tenni a vallásos és a hív ember között, hogy nem reménytelen a kettő. Nem úgy, hogy ha már valaki vallásos, akkor reménytelen helyzete. Arra nézve két gyönyörű igét találtam jó könyvében, és most ezt szeretném hangsúlyosan elolvasni. Mérlegeljék a testvérek ezt a két fajta igét, mind a kettőt jó mondja, csak hát a két ige között történik valami, és ítéljük meg a dolg összefüggését. Tudjuk, a barátai ott vannak, körülötte és bizonygatják, hogy nincs igaza a Jóbnak, igenis bűnös, és rejtegeti a bűneit, csak vallja meg a bűneit, majd akkor kegyelmet fog kapni. Így gyomrozzák Jóbot, és ő tiltakozik, és itt a tiltakozásnak az egyik kitörését halljuk. 27. helyzetben. Távol legyen tőle, hogy igazat adjak nektek. Így csak meg nem halok, nem engedek fethetetlenségemből. Igazamhoz ragaszkodom, nem hagyom. Egyetlen napomért sem gyaláz a szívem. Egyetlen napomért sem gyaláz a szívem. Tudni kell azt, hogy a lelkiismeret szó ismeretlen volt a zsidók előtt, ez a görögök világából jött be az Újszövetségbe. Egyszerűen héber nyelven nincs ilyen szó, hogy lelkiismeret. Helyette van a szív, de itt is. A szív tölti be azt a funkciót jelképesen, amit a görög filozófia szerint most már lelkiismeretnek mondunk. Tehát itt tulajdonképpen azt mondja, hogy egyetlen napomért sem gyaláz a lelkiismeretet, nyugodtan mondhatjuk így a szívem lelkiismeretet. Hát testvérem, ez tipikusan a vallásos embernek a magatartása. Nagyon sok vallásos ember van valóban, aki azt mondja, hogy igazamhoz ragaszkodom, nem hagyom, egyetlen napomért sem gyaláz a lelkiismeretet, a jó lelkiismeretem van. Csinálom az Isten dolgait, ismert Isten akaratát, csinálom, rendben vagyok. Ugyanez a Jób a 42. fejezetben ezt mondja, csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak, ezért visszavonok minden bűnbánatot tartott porban és hamuban. A két vallomás között megjelent Isten Jóbnak. És Isten látomás után mondja ezt, visszavonok minden bűnbánatot tartok holban és havukban. Hát szerintem itt van a különbség a vallásos és a hívő ember között. A vallásos ember is Isten színe előtt van, Isten dolgaival foglalkozik, tud sok mindent az Istenről, mint ahogy jó Isten embere volt, egy Isten találkozás előtt is. Hitt az Istenben, filozofált az Istenről, vallotta az Isten törvényét és így tovább, de még személyes Isten élménye nem volt, és ezért a barátaival vitatkozott, és szinte emelt fővel áll a barát elé, sőt, amit tudjuk, Isten elé, sőt, Istenem, mit csinálsz? Nincs igazad, nem jól csinálod. Ez tipikusan valóban a vallásos embernek a magatartása, aki úgy érzi, hogy neki igaza van, ővel igazságtalanság történt. Tehát jó, nem reménytelen eset. Éppen azáltal, hogy kiélesedett a helyzet, éppen azáltal, hogy elviselhetetlen lett az, amit a barátai mondottak, és tényleg a vallásosságában elviselhetetlen volt az is, amit Isten csinált vele, hogy olyan kemény próbák alá vetette, ezáltal érlelődött arra, hogy ne csak vallásos ember legyen, hanem hívő ember. És valóban a választó vonal ott van valahol a vallásos és a hívő ember között, hogy a vallásos ember szereti Istent, meg tanulmányozza a dolgait, meg sok mindent, tud dogmatikát, tud jó egyháztag, esetleg fizeti az egyházat, mindenféle csinál, csak éppen hiányzik a személyes érintés. Az Istennek az érintése, amely itt olyan élesen mutatkozik az előzővel szemben, az, hogy egyetlen napért sem változ a lelkismeretem, a szívem, itt meg az, hogy visszavonok mindent. Amióta szemtől szembe kerültem az élő Istennel, azóta egészen másként látok mindent. Megcsöndesedtem számra, teszem a kezemet és nem beszélek, nem vitálom. Hát itt van a különbség, de a vallásos állapotára visszatekintve jó, tulajdonképpen a lelkiismerete működött. Csak hát most látjuk utólag, hogy rosszul működött. Egy sereg ember van, akinek semmi baja nincs a lelkiismeretével. Jó, a lelkiismerete nyugodt. Majd, hogyha Istennel fog találkozni, akkor fog megzavarodni ez a nyugodt lelkiismeret. Figyeljük meg, hogy emberek körülöttünk élnek, és teli vannak panasszal, vártal, hogy egy becsapott engem, az nem szeret engem, az nem adja meg a tiszteletet, Isten elhagyott engem, kik vagyok én, aki maga megtestesült ártatlanság vagyok, milyen rosszak az emberek, az Isten kicsit a lelki ismeretük őket igazolja. És amikor Isten közelébe kerül az ember, egyszerre összeomlik az egész. Akkor nem valószínű, hogy ez az, amaz, miért nem szeret jobban, miért nem törődik velem többet, Isten, miért nem ajándékoz meg gazdagabbat, hanem egyszerre az, amit én arra sokszor szoktam mondani, az Istennel való találkozás után ez jött, hogy jövök én ahhoz. Hogy jövök én az, hogy ilyen kegyelmes hozzá az Isten? Hogy jövök én ahhoz, hogy emberek elszenvednek engem? Nem az, hogy én mennyit szenvedek tőlük. Hogy jövök én ahhoz, hogy az emberek szeretnek engem, megajándékoznak, és itt van. Tehát itt van a vallásos és a hívő ember közötti különbség. A lelki ismeret föltisztul az Istennel való találkozás közben, és szüksége van lelkiismeretnek erre a föltisztulásra, és ezért mondom azt, hogy a lelkiismeret nem az Isten szavát mondja, bár a föltisztulásának a végén mondhatja. Tehát se az nem igaz mereven, hogy a lelkiismeret szava egyenlő Isten szava, se az, hogy a lelkiismeret szava nem egyenlő Isten szava. Hanem csak így lehet mondani, hogy természetes állapotunkban a lelkiismeretünk is rosszul működik, jól lehet megítél minket sokszor, de még ebben a megítélésében is rosszul működik, tehát a lelkiismeretünk rosszul működik, szükségünk van Isteni megtisztulásra, sőt aztán a további növekedésre is. Mert egy harmadik igét is szeretnénk még felolvasni, ami mutatja azt, hogy további tisztulás szükséges, még akkor is, amikor már az embert Isten megérintette, megszólította. Pedig nagyon sok hívő embert ismerek én, aki ezen a fokon megáll. Pedig ez már jó fok, de még itt se szabad megállni. Ahol a 42. kerületben hallottuk jó szavát, azelőtt csak hírből hallottam róla, de most saját szememmel láttalak Istenem, ezért visszavonok minden bűnbánatot tartott, porban és habban. ez mutatja, hogy Isten elkezdett munkálkodni valakinek a lelkében, de nagy baj az, ha itt végképp megakad valaki. Egy életen át nem tud más csinálni, mint porban és hamuban, hamuban és porban, bűnbánatot tartani, és a lelkiismeret isteni hatások alá került, de megmarad ebben a negatívumban, hogy csak bűnbánatot tudok tartani, csak szomorkodni, csak ítélet, mert annyira látom magam a bűnösségét. Tehát egy menetről van szó, testvéreim, a természetes állapotunk nem jó, megérint Isten, kezdünk gyógyulni. Ez a jóbi állapot, ez a gyógyulás kezdete. Ezt nem lehet kikerülni valóban, az isteni világosságban meglátom a maga életek egész tehetetlenségét, sok tévedését, romlottságát. Tehát igenis, ezen az úton át kell menni, de át kell menni ezen az úton, és tovább kell jutni. És az, hogy tovább, az számomra például a római levélben mutatkozik meg, ahol Pál apostol most már az új szövetség világával kimondja a lelkiismeret szót. A Róma 9-ben az első versben ezt találjuk. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által. Hogy milyen nagy az én szomorúságom, mert kívánnám, hogy inkább magam legyek ápok az én atyám fiaiért, itt ez a csodálatos íget. De mielőtt ezt kimondaná, hogy én oda áldoznám az egész életem, az üdvösségemet odaadnám, csak hogy a zsidó nép megtalálja Krisztust, mielőtt ezt a nagy gondolatot kimondja, mert egy félelmetes dolog, az üdvösségemet, nem a testemet, meg a pénztárcámat, örök üdvösségemet odaadnám, azt mondja Pál, az én népem, én csak hogy ők a Krisztussal megbékéljenek. Hát ő maga is tudja, hogy ez egy olyan nagy mondat, hogy ezt alá kell támasztani, alá kell cementezni, és figyeljük, hogy milyen sokszorosan alá cementezi a vallomását, igazat mondok a Krisztusban. Higgyétek el, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem, a Szentlélek által. Jobban-jobban megerősíti a vallomását, és itt csak erre az összefüggésre gondoljuk, hogy a lelkiismeretem most már a Szentlélek erőhatásaiban működik, mondja Pál. És innen látszik, hogy tisztul a dolog, most már nem porban és hamuban jajgatok, hogy én milyen bűnös vagyok, hanem a lelkiismeretem most már odafordít az emberek felé, és a Szentlélek által, mondja Pál, kimerem mondani ezt a hallatlan nagy mondatot, hogy csodálatos az üdvösség, amit szerzett nekem Krisztus, de azt is odaadnám, csak az én népemen tudnék segíteni. Érzékeljük ki a lelkiismeretnek a csodálatos haladását, tisztulását. Az első fok az, hogy önigazulás, önigazság, nem szégyelek semmit. Nyugodt a lelkiismerettel, én jó lelkiismerettel élek. Jön az Isten megbólogatja ezt a nyugodt lelkiismeretet. Nem is vagy olyan jó ember, nem is vagy olyan áldozat, nincs is igazat mindenben. Megbojdul az ember lelkiismerete, borba, hamuba, roskad, ez kell, hogy aztán fölkeljen az ember, és a Szentléleknek a további munkája nyomán a lelkiismerete most már tényleg isteni igazságot mondjon. Már ezt a menetet mindegyiknek valami módon végig kell csinálni, testvérem, és érdemes lenne ma este mindenkinek kicsit meditálni ezelőtt. Hol tart az én lelkiismeretem? Igazol engem, az nem jó. Mindig csak vádol engem, az se jó. Kitágítja az életemet, odafordítja az életemet a többiek felé, az jó. Odaadom az üdvösséget, én nem ismerek ilyen nagyot mondani, én magam nevében nem merem ezt kimondani. De nagyon méltányolom azt, hogy is a hallott a helyvénye, a Szentlélek munkásságára, hogy valaki irányba segített. Tehát a lelki ismertünknek a működését megvizsgálni, testvér, ez a ma esti lecke. Mert jóra való a lelkiismeret, csak nem automatikusan, azért mert működik valahogy a lelkiismeret, azért nem automatikusan mondja Isten igazságát, hanem szüksége van a tisztulásra, és még majd egy következő igét is olvasunk, és még mire. De most egy kicsit a lelkiismeret szó tegyük vizsgálat alá. Mi az, hogy lelkiismeret? Mondom, ez a görög filozófiából került bele a Bibliába, és hát persze ezt a szentek megkeresztelte a Bibliában, nem úgy értik a lelkiismeretet a Biblia írói, mint ahogy a görög filozófusok, és nem is úgy, mint ahogy a zsidó teológusok már aztán később ők is használták Jézus korában. Tudnék, a görög filozófia így értelmezte a lelkiismeretet, hogy van bennem egy törvényszék, egy felső fórum, és az ítéletet mond a tulajdon cselekedeteim felett. Tehát a belső világomban van annak a tudata, hogy mit csináltam, és egy fölöttes fórum minősíti ezt, amit csináltam. Tehát én minden nap fölöttében valamit csináltam, csak a rossz érzésem támad, ön utálta, jaj, már megint ezt sem, miért csináltam, én tovább. Tehát ezt a kettősséget a görögök már észrevették, hogy csináljuk a dolgunkat, tudjuk azt, hogy csináltuk, emlékezünk rá. Ezt az emlékezést egy magasabb fórum minősíti, hogy rosszul csináltál, végkeztél. Na most azt mondták a görögök, hogy ez a magasabb fórum, ez tulajdonképpen bennünk a nagy világrenddel való egység. Egyek vagyunk a világrenddel, és onnan tekintve vesszük ítélet alá cselekedeteinket. Nagyon érdekes a görög szó, szünhájtézis, így hangzik görögül ez a szó, szünhájtézis. És hogyha ezt elemeire bontjuk és úgy fordítjuk, akkor magyarul azt jelenti, hogy együttudás. Együttudás, szün, az az együtt, hájtézis, idea, ebből a szünhájtéz, együttudás. A lelkiismeret valamiféle együttudás. És ezzel nagyon sokféle módon lehet játszani, hogy mivel, kivel tudok együtt, mit tudok együtt. Együttudás. Amit az imént mondottam, már az is együttudás, hogy pedig én tudom azt, hogy mit csináltam, de magasabb szinten tudom azt, hogy rosszul csináltam. Tehát lehet úgy érteni, hogy együtt tudok önmagammal. Tudom, mit csináltam, és tudom azt, hogy rosszul csináltam. Szünhájtézis. Együttudás. De a görög filozófusok úgy mondták, hogy együtt tudom a világrenddel, hogy én rosszul csináltam most. Tehát az együttudásban az egyik partner, a névtelen világrend, a görög filozófusok szerint, az a világrend elítél engem, és hogy belém érkezik az ítélete, lelkiismeret szavává lesz. A zsidó teológiában az, hogy a lelkiismeretem megítél engem, az onnan adódik, hogy ismerem a törvényt, a mózesi törvényt. Csináltam valamit, a mózesi törvény által ítél el a lelkiismeretet. Tehát a görög filozófus a nagy, az anonim világrenddel egyetértésben ítéli magát, a zsidó ember a mózesi törvény tudatában ítéli magát. Tehát a zsidó embernek a lelki ismeretét a mózesi törvény élesíti. A keresztény ember más mond, hallottuk pár szavát, szent lélek által. Van egy ilyen csodálatos lehetőség, hogy a lelki ismeretem működése a szent lélek hatása alá kerül, és ekkor gyógyul igazán a lelki ismeret. Nem igaz az, hogy a nagy világrenddel én olyan jóba vagyok, hogy az engem eligazít. Nem elégséges a mózesi törvény, hogy engem eligazítson. Bizony erre van szüksége, hogy Istennek szent lelket személyesen költözzék én belém, vegye át az irányítást, és akkor lesz a lelkiismeretem tiszta. Még egy igét ígértem, ez az ige a zsidókhoz írt levél 9. részében van, ez még fontosabban mondja el azt, amit Pál a maga szavaival mondott. A zsidó levél 9. része beszél ikáknak és papoknak a véres áldozásáról, és azt mondja, hogy ez mind haszontalan, ez igazi tisztulást nem ad mi nékünk, hanem a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel, átadta az Istennek, ez tisztítja meg a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljuk az élő Istennek. Itt van a csúcsa ennek a gondolatsornak. A lelkiismeretünket megtisztítja Krisztus vére. És ez a megtisztulás abban mutatkozik, hogy amíg ebben a tisztulásban nem részesültünk, holt cselekedetekben jártunk, megtisztítja a lelkiismeretünket a Szentlélek, és megszűnnek a holt cselekedetek. Hát ez megint önmagában egy hatalmas ige, és erről külön kellene sokat szól, csak megpróbálom rövidre összefogni, testvérek. Itt igazából arról van szó, hogy Szentlélek és Krisztus vére. A Szentlélek a Krisztus vérének a kincseit alkalmazza leján. Mi az, hogy Krisztus vére? Ezt nagyon sokféle módon lehet értelmezni, és lehet jól is. Azt gondolom, az a jó értelmezés, hogy Krisztus vére mutatja az ő áldozatát, önkéntes, maga oda áldozását, meghalt életünk. És pedig önként ment bele ebbe a halálba. Tehát a Krisztus vére jelenti számomra az isteni szeretetnek azt a mérhetetlen gazdagságát, ahogy a Jézus oda kínálta magát, oda vitte, oda áldozta magát a halálba. Jézus vére igazából jelenti Isten érthetetlen és mérhetetlen szeretetét. Most azt mondja ez a zsidó levélből való ige, hogy ez a Isten, ez a mérhetetlen isteni szeretet Szentlélek által feloldoz minket a holt cselekedetekből. Mik azok a holt cselekedetek? Hát igazából megint csak idézhetné ezt a szót, a ostoba mozgás vivar. Holt cselekedet az, amikor valamit akar az ember csinálni, mert muszáj valamit csinálni, de nincs értelme az egésznek. Mondjuk a bűneset után Ádám és Éva rejtőzködtek az Isten elől. Tipikus a holt cselekedet. Mi értelme van rejtőzködni az Isten elől? Vagy Pilátus, amikor meghajolt a népnek a kurva akarat előtt, akkor mosta a kezét. Tipikus a holt cselekedet. Mivel lett tisztában Pilátus, hogy megmosta a kezét? De vannak egész ilyen modern változata ennek, tényleg a rend őrülete, a tisztaságnak a mániája. De tipikusan ilyen holt cselekedetek. Valami zűrzavar van, valami rendezetlen dolog van, és akkor az ember örökké mossa a kezét, vagy örökké rendet csinál. Holt cselekedet. Vagy amikor Júdás az árulás után felakasztotta magát, tipikusan holt cselekedet. Azon nem csinált semmit, nem rendezett el semmit. Hát ez fenyeget minket a holt cselekedeteknek a sokasága, sőt, mindaddig, amíg a Krisztus vére, lélek által meg nem tisztítja a lelkiismeretünket, teli vagyunk holt cselekedetekkel. Vagyis amíg Isten szeretetében meg nem pihen, meg nem békél a lelkünk, addig holt cselekedetekkel kínlódunk. És hát ez az a vallásosság, ami kipellengérezett az a barátom a cikkében, ténylegesen van egy ilyen vallásos üres járat is. Amikor nincs igazán isteni feloldozás, de megyek a temetőbe és rakom a virágot, a sírra, a bűntudatból, hogy jaj, most már nem tettem jóvá, holt cselekedet, akár mennyi. Add rá, drága márványkő, stb. Minden csak, hogy jóvá tegyem. Jóvá lehet márványkővel tenni a dolgokat. Azt nem, de Jézus vérével, meg lehet vérében, isteni szeretetnek a mérhetetlen gazdagságával meg lehet kivenni. Itt van számomra a végső feletelő lelki ismeret. A Jézus Krisztus vére által megtisztogatott lelkiismeretünk, a Szentlélek erejével veszem Isten szeretetét, akkor megcsöndesedik a lelkiismerete, az a hang, amelyik vádol, mert a lelkiismeret aztán, ahogy emelkedik, ahogy láttuk az előzőt, az emelkedik, tisztul, úgy, a vádoló szerepet veszi. Ha vádol minket a szív, mondja János levél, ha vádol minket a lelkiismeret, nagyobb az Isten. És amikor Istennek a nagyságába megbékél, megkérdez ember, akkor lesz a lelkiismeret egy nyugodt, tiszta, és akkor a lelkiismeretben Isten szava szólal meg. Nehéz talán ez a lecke, de az alapokat, még egyszer az alapmondatokat elmondani, és akkor előtt testékszeresen gondolkozni. A lelkiismeret magától nem működik jól. Mindegyikünkben működik valami módon a lelkiismeret, de nem automatikusan jól, ez az alaptétel. Nem alapvetően jól működik a lelkiismeret. Nem kell a lelkiismeret szavára hallgatni, mert nem biztos, hogy az igazat mondja. Gyógyulásra van szüksége a lelkiismeretnek. Isten közelében gyógyul a lelkiismeret, oly módon, hogy isteni erő járják át, és végső fokon az Isten szeretete járja át a lelkiismeretemet, életemet. Az Isten szeretetében megcsöndesedik a lelkiismeretnek a vádaskodó szava, megcsöndesedik az életem, és a volt cselekedetek abban maradnak, és megjelenik az, ami fálban, hogy én odaadom az életemet, mert úgy átjárt az Isten szeretet, hogy azt nézem, hogy hogy tudnék én ebből minél többet továbbadni az én testvéreimnek. Hajtsuk meg a fejünket másoknak.